elég komoly visszaesés van a világnak a mobil piacán, ugyanis kijöttek a 2020 második negyedéves eredmények, és az előző év hasonló időszakával összevetve ez több mint 20%-os visszaesést mutat. Idén gyakorlatilag 295 millió készülék jutott ki a gyárakból a forgalmazókhoz, tehát ezek még nincsenek eladva, hanem ezeket a gyártók riportolnak, hogy ők ennyit gyártottak le és szállítottak le forgalmazókhoz, az 295 millió telefon volt. Tavaly viszont ugyanebben az időszakban 370 millió telefonról volt szó, tehát azért ez egy nagyon érezhető visszaesés, és nyilván a koronavírus számlájára lehet elsősorban írni. A márkák rangsorában viszont az az érdekes helyzet, hogy még mindig a Huawei vezet, ugye globális szempontból nézve 20% fölötti piaci részesedésük van. Nagyon komolyan második helyen van 19,5%-kal a Samsung, aztán 13,5%-ot tud nyújtani az Apple, 10,2%-t a Xiaomi, 8,6%-ot az Oppo, és a további 28% az, ami mindenki más osztozik. Tehát azt lehet látni, hogy kicsit ketté van szakadva ez a piac, és ugye van 4-5 nagy cég, aki elviszi a 75%-át a piacnak, és a maradékon osztoznak a kisebbek. Hát ami érdekes ebben a történetben, hogy a Huawei mindig ugye második negyedéves adatok alapján is a vezető okostelefon beszállító, ami leginkább annak köszönhető, hogy a kínai piacon nem hogy megtorpantak volna, hanem még tovább tudták növelni a részesedésüket, és ugye a kínai piacon való szereplés az nagyon erősen befolyásolja azt, ami a világpiacot is jelenti, hiszen a felhasználóknak hát 20-25%-a is a kínai piacról kerül ki, szóval ez egy szignifikáns szám, akárhogy is nézzük, és hát az azt is jelenti, hogy a Huawei-nek valószínűleg anyagi nehézségei nincsenek annak ellenére, hogy az európai piacon azért nagyon komoly visszaeséssel kellett szembenézniük, ugye azért, mert sem a Google szolgáltatásokat nem használhatják, sem pedig igazán nem tudnak olyan versenyképes telefont gyártani, ami a Google szolgáltatásokkal ellenére is hát kedvelt lenne ezeken a piacokon, mert a Huawei saját rendszer, ugye a HMS, az még messze nem tart azon a szinten ökoszisztéma szempontjából, mint amit a Google tudott biztosítani. Szóval pillanatnyilag még a Huawei van az élen, valószínűleg továbbra is nagyon jelentős szereplők lesznek, mert a kínai piacon nem számít, hogy van-e Google szolgáltatás, vagy nincs, mert azt úgy sem lehet elérni más telefonról sem. Tehát ilyen szempontból azért a Huawei-nek nem kell annyira aggódnia, de hát az a helyzet, hogy a Samsung nagyon szeretné visszaszerezni az elsőséget. Miközben ez a negyed év, ez a Q2, ez nem volt nekik annyira erős. Tavaly ilyenkor 75 millió telefont szállítottak le, most csak 54 milliót tudtak leszállítani. Az Apple viszont fixen hozza azt a 38 milliós számot, amit tavaly is tudott hozni. Ez egyébként annak is köszönhető, hogy az iPhone SE bekerült ugye a kínálatba, és rögtön az ötödik legnépszerűbb telefon címét tudta elhozni világszinten. Itt egyébként még mindig az iPhone 11 vezet, tehát az a legnépszerűbb telefon az eladott készülékek között világszerte. Második a Galaxy A51, de jócskán lemaradva. Aztán a Xiaomi Redmi Note 8 és a Note 8 Pro következik, utána jön ugye az iPhone, de aztán még az iPhone-okból jön egy csomó, van még pár Xiaomi, tehát a top 10-ben nincs is Huawei termék, ennek ellenére ugye a Huawei a legtöbbet leszállító okostelefongyártó Q2-ben is, szóval most ez egy ilyen furcsa helyzet. A lényeg az, hogy igazából az látszik, hogy a Huawei nem nagyon tűnik el a világpiacról, tehát arra a szelet tortára, ami a Huawei-nél ugye azt hitte sok mindenki, hogy kiesik, arra igazából nem nagyon lehet ráugrani, hanem csak arra a részére, amit ugye az európai piacról hagy meg a Huawei a többieknek, de azt azért elég masszívan fölzabálja a Samsung, és inkább azt lehet mondani, hogy a globális számok azok nem mutatják meg azokat a területi átrendeződéseket, amik történtek például Európában, ahol a Huawei elég markánsan visszaszorult, a Samsung meg a Xiaomi feljött, és ugye elkezdtek a kisebb gyártók is egyre intenzívebben kommunikálni, mint amilyen a Realme, akik egyébként ugye Q1-ben 88%-os növekedést értek el, de Q2-ben is még volt 11%-os növekedésük, ami azért érdekes, mert ugye közben az egész globális piac 20%-at visszaesett, tehát a Realme az például pont nem a kínai piacon aktív, hanem a világ összes többi pontján, és ott pedig elég jól szerepel, úgyhogy ez most egy érdekes helyzet, egyrészt a vírus is befolyásolja, másrészt ugye a Huawei és a és a Google-nek a viszonya is befolyásolja. Hát nagyon érdekes lesz, hogy a Q3 és a Q4 hogy fog alakulni. Valószínűleg a Huawei dominanciája világszinten még a kínai piac miatt elég sokáig markáns marad, de aztán, hogyha az európai és egyéb piacokról még jobban kiszorulnak, akkor lehet, hogy ez a globális elsőségük ez veszélybe kerül. December első napjaiban várható, hogy megérkezik a Qualcomm legújabb csúcskategóriás chipsetje, ami azt jelenti, hogy ezt az ütemtervez egyébként évek óta így van, hogy mindig az év végén jelentik be a következő év csúcskategóriás szettjét, és ez most nem befolyásolódott a vírushelyzet által sem. Gyakorlatilag 875-nek nevezik ezt a chipsetet, és hát ami biztosnak tűnik, hogy 5 nanométeres gyártás technológián fog készülni, amit a Samsung biztosít a számukra. Nagyon erős Cortex X1-es és Cortex A78-as magokkal jön, és hát várhatóan 2021 egyik leggyorsabb és legfejlettebb adatkommunikációs támogatással ellátott rendszercsípje lesz. És nem sokkal alatta a Qualcomm ad egy másik opciót is, a 775G-t, ami szintén 5 nanométeres, de egy kicsit gyengébb, viszont nagyon takarékos és korszerű megoldásnak tűnik, szintén 5G-s modemmel lesz csomagolva, úgyhogy ezt a két chipsetet fogja december elején hozni a Qualcomm. A Xiaomi már jelentkezett, hogy az ő csúcsmodelljük lesz majd az első a Snapdragon 875 platformra építve, hogy eznek most mi lesz a neve, valószínűleg az Mi 11-ről beszélünk, de ők már azonnal jelezték, hogy ebből a 875-ös Qualcommból bevásároltak, és amint lehet beépítik egy telefonba, de ez valószínűleg a többi gyártó sem fog sokat késlekedni ezzel a dologgal. A következő adásunk pedig nagy valószínűséggel az Apple újdonságról fog szólni, mert az Apple bejelentette, hogy október 13-án tartanak egy nagy rendezvényt. Most már mindenki arra számít, hogy megjönnek az új iPhone-ok, és rengeteg pletyka van, hogy ezek az iPhone-ok milyenek lesznek. Most úgy hírlik, hogy 4 különböző telefonról lesz szó. A legalacsonyabb, legolcsóbb telefon az még 64 GB belső tárhelyet fog jönni, tehát még mindig lesz ilyen alacsony tárhelyű iPhone a kínálatban. A legdrágább az pedig már biztos, hogy a legfrissebb A14-es chipsettel érkezik, 5G-vel és az összes mindenféle dologgal, amit elvárhatunk az Apple-től. Hajnott kijelzőre nem számítunk, különböző olyan megoldásokra, amiket egyes gyártók már ilyen kísérleti szempontból egy-egy modellbe beépítenek, Apple általában nem szoktak követni, hanem ők inkább jó bevált menetrend szerint működnek, tehát amikor azt látják, hogy van valami olyan szolgáltatás vagy technológiai innováció, ami már bevált, akkor majd ők is beépítik. Ugye az 5G is tipikusan ilyen, hogy eddig nem volt 5G-s iPhone, most viszont valószínűleg lesz, és ennek az is megágyaz, hogy azzal a szlogennel hívják meg a részvevőket erre az online rendezvényre, hogy High Speed, és ez azt jelenti, hogy itt nagy sebességről lesz szó. Az A14-es chipset önmagában nyilván nagyon gyors lesz, de nem feltétlenül indokolja ezt a szlogent, úgyhogy itt nagy valószínűséggel az 5G képességekről fog szólni majd ez a prezentáció, meg hát ugye a 4 új iPhone-ról, hogyha tényleg 4 új iPhone lesz, de hát a jövő héten mindenki fog derülni. Az a hír járja, hogy a Huawei Mate 40-re érkezhet majd először a Huawei teljesen saját fejlesztésű okostelefonos rendszere, aminek nemzetközi piacon a Harmony OS nevet adták. Ennek ugye az volt a kínai neve, hogy Hongmeng OS. Hát ez nem cseng olyan jól a világ minden pontján, mint a Harmony, ami ugye egy nagyon barátságos kifejezés. És igazából ez az operációs rendszer, ez hát valamennyire azért az Androidra épül, de mindenképpen egy különálló rendszernek kell tekinteni. Volt belőle, illetve létezik belőle már egy piacon lévő verzió, de ez csak Kínában érhető el, és csak tévékre van fejlesztve. Ugye a Honornak van, meg a Huawei-nek is van tévéje, és ezek belpiacos modellek, de például tavaly elhozták Berlinbe az IFA kiállításra a Honornak ezt a Harmony OS-sel felszerelt tévéjét, és ott meg lehetett nézni, és egy elég kellemes kezelőfelületű rendszert láttunk, de hát teljesen kínaiul kommunikált, úgyhogy még a funkciókat sem nagyon lehetett belőle megtudni, hogy mi micsoda benne, viszont jól nézett ki. Ugyanakkor viszont most érkezik a második generációs Harmony OS, amit már telefonokra is optimalizál elvileg a Huawei, leghamarabb a Kirin 9000-es chipsetre fogják optimalizálni. Na most ez az a chipset, amit még a TSMC gyártott le a Huawei számára, ugye a Huawei-nek a legtáposabb chipsetje, ami ugye az előbb említett Qualcomm-mal igyekszik majd versenyképes lenni, és hát valamennyi van belőle nekik raktáron, mert ugye már korábban megkezdődött a gyártás, de aztán ez lehet, hogy ennyiben is marad, mert hogy ugye semmelyik chipgyártó nem tud a Huawei-nek most szállítani az amerikai embargók miatt, tehát a Huawei-nek most igazából annyi chipsetje van, amennyi raktáron van, meg amennyit még az előző rendelésekből lejárt nekik mondjuk a MediaTek, de aztán egy időre nem nagyon lehet tudni, hogy honnan lesz chipsetjük. Ráadásul ugye az a helyzet, hogy van Kínának saját chipsetgyártója is, méghozzá az SMIC, ami ugyan még nem áll azon a szinten, mint a TSMC, tehát nem tud olyan friss és fejlett modern gyártástechnológiával dolgozni, de azért 12 nanométeres csíkszélességen már tudnak gyártani chipsetet, ami ugye a középkategória még bőven megfelelő lenne. Csak hogy az a helyzet, hogy most az SMIC-t is hát szankcionálja az Amerikai Egyesült Államok. Noha az egy Kínán belül levő chipgyártó, de hát miután a chipek ugyanazon az architektúrán alapszanak, amelyeknek egy részét amerikai szabványnak lehet tekinteni, ezért erre a hiába kínai, hiába a Kínában levő chipgyártóra is vonatkoznak bizonyos embargós korlátozások, és emiatt az SMIC sem tud a Huawei számára chipsetet gyártani. Szóval nagyon nagy kérdés, hogy a Huawei mit fog kezdeni akkor, hogy a tényleg sehonnan nem tud már beszerezni alkatrészeket, ugye sem a telefonos, sem az órás, sem a tartozékos, sem a hálózatos eszközeihez, tehát mindegyikben kell valamiféle processzor, ami ugye megoldja az alapvető feladatokat. Ha ehhez nem fér hozzá a Huawei, akkor igazából nincs mit gyártaniuk, és ez elég komoly és nehéz helyzetbe hozhatja őket. Ugye mindenki arra számít, hogy jön az elnökválasztás az Egyesült Államokban, lehet, hogy változnak a dolgok ilyen szempontból, hogy most ki lesz a uralkodó párt, milyen irányzat képviselíteti magát nagyobb erővel a képviselőházban, melyik fogja adni az elnököt, tehát hogy ez még sok kérdés van, de hogyha változik is ez a dolog, akkor is az a helyzet, hogy a Kínával szembeni amerikai embargók igazából az amerikai lakosság általában támogatását élvezi, tehát nem biztos, hogy egy új elnök első dolga az lesz, hogy ezeket eltörölje, és ha el is törli, akkor is az a helyzet, hogy hát ahhoz, hogy újra felfuttassa a Huawei a gyártást, és újra be tudjon tározni megfelelő mennyiségű alkatrészt, és újra elkezdjen gyártani, az is kell még rengeteg hónap, mire ez a folyamat végigmegy, és összes beszállító újra visszaáll a munkába, és mindenki fogadja a rendeléseket, és mindenki le tudja gyártani. Szóval most mindenképpen egy nehéz időszak lenne a Huawei számára, mert abból a raktárkészletből kell dolgozniuk, amit ugye az utóbbi időszakban felhalmoztak, de ha az elfogy és addig nincs utánpótlás, akkor nem nagyon lehet tudni, hogy miből fognak készülni majd a Huawei termékek. Hát ez a következő fél egy évnek az érdekessége lesz, és az alapján dől el, hogy egyáltalán mi lesz a Huawei-jel. A Mate 40-nel, amit még be se jelentettek, de valószínűleg a heteken belül bejelentik, aztán nagy kérdés, hogy egyáltalán elhozzák-e Európába. Szóval most nagyon sok minden fog történni a Huawei-nél, de hogy ezeknek a történéseknek a hatása mi lesz, az valószínűleg majd csak egy év múlva fog látszódni. Magyarországon nyit gyárat a Lenovo, akik azt mondták, hogy az üllői üzemben a márka termék portfóliójából elsősorban az asztali számítógépekre, a grafikus munkaállomásokra és az adatközponti termékek gyártására helyezik majd a hangsúlyt. Ez egy jelentős gazdasági potenciált jelent a Lenovo szerint a hazai magán és állami szektor számára egyaránt, megnövekedett termelési kapacitással és még több együttműködési lehetőséggel, a helyi beszállítók számára és lokálisan új munkahelyek teremtésével. Ennek a gyártóüzemnek az elindítása a Lenovo nemzetközi gyártási és ellátási lánc stratégiájának újabb állomása, amely jelenleg is már 180 piacon szolgálja ki az ügyfeleket a világ több mint 30 gyártóhelyéről. Ide nem csak Magyarország tartozik nyilván, hanem Argentina, Brazília, Kína, Németország, Mexikó, India, meg még az USA-ban is van gyáruk, és igazából hát ez elég fontos a magyar piac számára is, meg hát a Lenovo nagyon erős Magyarországon, főleg notebook és tablet témában, ott ugye sok szempontból tudnak vezető szereplők is lenni a magyar piacon, úgyhogy Ez a gyártóüzem, ami ülőn nyílik, ez a hosszú évek óta meglévő szerződéses Flex által üzemeltetett gyárat fogja kiváltani, de ugye bővül a kapacitása, tehát valószínűleg ez mindenképpen nagyobb munkahelyet, munkahelyfelvételt és nagyobb gyártási volument jelent a Lenovo számára, úgyhogy nagyon büszkék arra, hogy ülőn ez a Lenovo gyár meg fog nyílni hamarosan. Úgy tűnik, hogy az okostelefonos piacon erősödő kínai szereplők elkezdtek a tévés vonal felé is fordulni. Most az Oppo jelentette be, hogy beszállnak a tévés szektorba, és saját márkás televízióval jelennek meg. És igazából ez egy olyan trend, ami most már évek óta van. Mondhatjuk azt, hogy talán a TCL adott az egyik első ilyen kínai márka, amelyik az európai piacon is megvetette a lábát, alacsony árfekvésű, de mégis korrekt minőségű, vagy hát legalábbis jó árérték arányú televíziókkal. És a TCL szintén egy telefonok által ismert cég, mert ugye a TCL-hez tartozik az Alcatel, meg a BlackBerry márka, meg ugye a maga TCL néven is dob piacra telefonokat, és ugye ők a tévés vonalon nagyon erősek lettek az utóbbi időszakban. Már csak azért is, mert például stratégiai együttműködésük van az IKEA-val, tehát hogy ők azért ezt elég jól megalapozták ezt a dolgot, de ez azt is mutatja, hogy egyre több kínai gyártó is igyekszik hasonló utat bejárni. Ugye nem csak az Oppo az, amelyik beszáll a tévés piacba, hanem például a Xiaomi-nak is van tévéje, de az sem érkezett még meg igazán Európában, Magyarországon, meg aztán pláne nem, de van OnePlus tévé is, tehát hogy van most már egy elég komoly erőforrás a kínai piacon, ami képes olyan minőségű tévéket gyártani, amik az Európában is simán az elfogadott mércét megütik. Ugye a legnagyobb probléma ezekkel, vagy a legnagyobb nehézség az mindig a panel, tehát hogy milyen kijelzőt tesznek a tévékbe, de a Xiaomi-nak meg a TCL-nek közös kijelzőgyára van, majdnem 50-50%-os tulajdonrészük van benne, és ezt a kijelzőgyárat használják a tévékhez is, sokszor meg ezt a kijelzőgyárat használják mind a Xiaomi, mind pedig a TCL telefonokba szánt kijelzőkhöz is, és ők is nagyon komolyan foglalkoznak már azzal, hogy hogyan lehet hajlított kijelzőket csinálni, mert hogyha azt meg tudják oldani nagy mennyiségben és olcsón, akkor tudnak versenytársat állítani a Samsung hajlított kijelzős telefonjainak, és a Xiaomi általában ilyen szempontból elég jó árfekvésű dolgokat tud hozni, tehát hogyha megnézik azt, hogy mennyibe kerül egy Samsung Galaxy Z Fold 2, és azon valószínűleg mekkora az árrés, akkor nyilván tudják azt mondani, hogy hát egy picit olcsóban kihozzuk, és egy picit olcsóban tudjuk adni, akkor ezzel mi is nagyon markánsan tudunk keresni. Szóval valószínűleg meg fog növekedni azoknak a készülékeknek, legyen az tévé, legyen az telefon, a száma, amelyhez a panelt, amelyhez a kijelző technológiát már kínai gyárakból hozzák a résztvevők, és hát ebbe az listába illeszkedik az Oppo is, akik ugye a BBK cégcsoport egyik márkája, ahova a OnePlus is tartozik, meg a Realme, szóval, hogy igazából, ha ott is megvan a kijelző technológia, akkor most lényegében nekik mindegy, hogy most egy telefonba szállítanak kijelzőt, és gyártanak egy kisebb méretű készüléket, vagy egy hatalmas kijelzőt használnak, és tévét csinálnak belőle, az elektronikai know-how és a szoftveres know-how már úgyis ott van. Meglátjuk, hogy mikor jönnek majd ezek a márkájú tévék Európába és a magyar piacra, de nem kell valószínűleg túl sokat várni, egy-két éven belül fel fognak bukkanni ezek a modellek is a magyarországi boltok polcain. Ennyi fért ma a hírekbe, most jönnek a normál feles hírek, és aztán pedig érkezünk vissza a Xiaomi Mi 10T Pro tesztjével, ami egy csúcskategóriás, de mégis korrekt árfekvésű okostelefon. Maradjanak